Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha most nagyon profán megközelítésben vezetném fel ezt a beszélgetést, akkor Bajnokok Ligája egyik mérkőzésére utalnék, amely ugye olasz földön zajlott, és hát drámai vége lett, de valahol azért a hosszabbításban mégiscsak dűlőre jutottunk. Róma a helyszín, de nem Gyepes, hanem immár egy jól körülhatárolt fizikai térben 133 fő személyisége a katolikus egyháznak eldönti, mától kezdődően gyűlösezik, és eldönti majd, hogy ki lesz a Szentszék következő első embere. Koncz Attilával beszélgetünk itt a tetőteraszon a folyamatról, az elvárásokról, a hangulatról, az egyház mérföldkövéről, ha lehet ezt így mondani. Attila teológus és az MCC Kolozsvári Képzési Központjának oktatója is, egyben köszönöm, hogy itt vagy, és hát újságíró is vagy, voltál és leszel, mert ezt nem lehet leszokni.
Ez így van, köszöntöm a hallgatókat.
Figyeled-e ezeket a történéseket a napi sajtó fluxusok szintjén, vagy időnként átnézed, hogy mi történt éppen 2-3 nap leforgása alatt? Mennyire köt le hírfogyasztóként, katolikus emberként, teológusként, mert hogy több szempontból is érintett vagy?
Ezzel kapcsolatban egy kettősség van bennem. Egyrészt, ahogy az elején mondtad, folyamatosan, rendszeresen, nem is napi szinten, hanem naponta többször is igyekszem tájékozódni az elmúlt időszak és ugye az előttünk álló időszak fejleményeiről. Másrészt viszont van bennem egy tudatos távolságtartás, mert hát ugye persze sokan elmondták rajtam kívül is, ugye itt nem annyira profán dologról beszélünk, vagy van szó, mint ahogy azt beállítják egyesek. Tehát lehet téteket tenni, lehet fogadásokat kötni, hogy én is profán legyek, de valahol itt másról és többről van szó, és persze nincs olyan problémám, hogy most én ezért bárkit elítéljek. Mindenki a maga módján, a maga szempontjai és eszközei szerint tudja megközelíteni ezt a kérdést. Én bennem pedig az van, hogy kíváncsian várom, mi lesz a végeredmény, de nem akarok elébe menni. Tehát türelmesen várakozom, miközben persze a kérdés izgat, hogy merre tovább, mert ugye igazából ez a fő kérdés nem a személy, hanem hogy az egyháznak a hajója milyen irányba veszi a következő időszakban az útját, és hát ugye ez a hajókép azért is jó párhuzam, mert ugye a nagy hajók nehezen fordulnak, tehát ilyen értelemben egy-egy ilyen személy döntésnek igazából ebben található meg a jelentősége, és ebben van jelentősége annak, hogy mondjuk milyen idős, milyen korú embert fognak, bíborost fognak megválasztani, mennyi ideje lesz, és milyen programja lesz, de ezt várjuk ki türelemmel. Én azt javaslom mindenkinek, valószínűleg nem fog ez olyan sokáig tartani, hogyha az elmúlt két pápa választásnak a jellemzőiből indulunk ki, ugye mind a két alkalommal tulajdonképpen 2 nap elég volt a döntés meghozatalára. Hát persze most lehet, hogy nem így lesz, mert biztos fogunk még erről beszélgetni, hogy a konklávénak az összetétele hogyan alakult az utóbbi időszakban, és miben más, mint korábban volt, de azt gondolom, hogy az sem kizárt, hogy tényleg 2-3 napon belül végeredmény szület. Sem.
80 év fölötti bíborosok nem szavazhatnak. Mi van e mögött? Mert erre kaptam fel legelsőként így a fejemet, és a reakció az, hogy akkor ez egy diszkriminatív döntés. Mi a motivációja?
Hát ilyen diszkrimináció azért a hétköznapi polgári életben is van. Ugye magát a nyugdíjkorhatárt is annak tekinthetjük. Bizonyos esetekben, bizonyos munkakörökben meg is nehezítik a nyugdíjkorhatár utáni munkavállalást. Persze az is igaz, hogy nem mindenkire érvényes egyformán ugye a 65 éves korhatár, tehát bizonyos munkakörökben lehet tovább dolgozni. Szerintem itt 2 dolog lehet. Egyrészt az, hogy ugye, ahogy haladunk előre a történelemben, ugye az emberi átlag életkor is, vagy amit mindannyian, vagy egyre nagyobb eséllyel élünk meg, az hosszabbodik ez az idő, és korábban egyszerűen ez a kérdés nem merült föl, hogy valaki 80 éves kora, és a fölött még milyen mentális, szellemi, és nem utolsó sorban fizikai állapotban van, tehát nem volt ebből probléma, mert nagyon-nagyon keveseket érintett ez a kérdés. Viszont, hogy ebben előre haladtunk, jogosnak tűnik, hogy ezt szabályozzák. Hiszen, és akkor már el is mondtam, ugye a második válaszomat erre a kérdésre, hogy lehet valaki jó állapotban, lehet rosszabb állapotban is ebben az életkorban, és azért az nagyon fontos, hogy egy ekkora szervezetnek a vezetése milyen kezekbe kerül, tehát ezekre a fizikai, szellemi, mentális körülményekre is tekintettel kell lenni a választáskor. És talán ezt így egyszerűbb, ha meghozunk egy ilyen szabályt, ez egyszerűbb, mint hogyha egyesével kell mérlegelni az eseteket, hogy most X alkalmas, Y nem alkalmas. Ugye ez mindig kényes és kínos dolog, egy ilyen világos szabályozás ezt a kérdést megoldja, és ugye az egyházban egyébként nem ez az egyetlen ilyen korhatári szabály, bár rugalmasabb, mint a polgári világban, de ugye a megyés püspököknek is 75 éves korukban be kell nyújtaniuk kötelező módon a lemondásukat. Aminek aztán lehet.
Amit persze... vagy elfogad, vagy nem a felsőbb szint, ugye?
Igen, de azért a legutóbbi időszakban inkább az volt a jellemző, hogy ezt néhány hónappal később, legkésőbb el is fogadták, tehát hogy ez legyen a rend, és ez legyen a trend. Ugye 16. Benedek pápa is még ezzel kapcsolatban ugye a saját lemondásával és visszavonulásával megnyitott egy olyan kaput, mert ugye ha valami soha nem fordult még elő, persze ez most Benedek esetében sem igaz, hiszen sok évszázaddal ezelőtt volt már lemondásra példa, de hogy ezzel nyilván akkor az alsóbb szinteken is egyfajta szemléletváltás indulhat el ebben a tekintetben, hogy igen, itt is, amikor az ember úgy érzi, hogy már nem tud olyan módon teljesíteni, ahogyan ő magától, illetve mások őtől elvárnák, akkor legyen lehetőség a visszavonulásra. És ilyen értelemben ez a bíborosok esetében is érvényesül.
Ugyanakkor meg amit olvastam, az arra enged következtetni, hogy aki nem játszik, azért nem teljesen passzív szemlélője a történésnek, és hogy elképzelhető, hogy ezek az idős, 80 fölötti főpapok azért befolyással lehetnek, bár ugye ezeket nem tudjuk, hogy milyen, a sajtó meg így elkezd mindenféle narratívákat körvonalazni, de azért emberekből áll ez az egyház. Érdekekből, illetve értékrend értelmezésekből. És ha didaktikusan is van három nagy csoport, vannak a reformisták, akik a, hát éppen mandátumát befejező pápa szellemi örökösei lennének, legalábbis így mutatja a sajtó, vannak a konzervatívabb táborban sorolhatók, és vannak azok, akikről azt feltételezik, hogy ők úgy megtalálják majd az egyensúlyt. Persze, mondom, drabális ez a, valószínű van egy csomó árnyalat ezek között. Engem az ragadott meg, hogy valakit kérdeztek a 133-ak közül, persze ilyenkor találkozások vannak meg, mindenféle egyéb informális egyeztetések a konklávé előtt, de hogy... egy listával megy be az illető, azt mondta, de az változni fog, sőt, már változott is. Tehát úgy kell akkor erre tekinteni, Attila, hogy ez egy olyan folyamat, aminek a szakaszait ugye nem látjuk, csak érzékeljük kívülről, hogy megint bevonultak, megint tanácskoznak, de hogy ott tulajdonképpen nem kell nagy fantázia, azt gondolja, hogy már van egy, hát nem tudom, egy szűk kör, akikről tovább gondolkodnak jelöltként.
Az, hogy mások is befolyásolják a konklávét, vagy legalábbis megpróbálják befolyásolni azokon kívül, akik valóban fizikailag is jelen vannak, ez nem is kérdés. És ezek között nyilván ott vannak azok a bíborosok, akik nem választó jogú bíborosok, mert ugye betöltötték ezt a bizonyos életkort. Ugye ennek egy ideig megvan a lehetősége, de amikor bevonulnak a Sixtus kápolnába, akkor ugye ez is megszűnik, hiszen oda úgy vonulnak be, hogy onnantól kezdve csak ők egymás között vannak, és még a különböző technikai eszközöknek a használatára vonatkozó lehetőséget is elveszik tőlük. Tehát onnantól kezdve tényleg ez a 133 ember van, előtte persze mindenféle lobbizások folynak. Ugye nekem most az volt a meglepő ebben a mostani folyamatban, ami ugye épp még csak elkezdődik, hogy a politika, a világpolitika, vagy a világ nagy politikusai, befolyásos emberei milyen meglepő hevességgel, vehemenciával és bizonyos fokú nyíltsággal teszik ezt a lobbizást. Én nem emlékszem, persze lehet, hogy csak az én emlékezetem nem működik jól, de hogy az előző alkalmak során ilyen mértékű és erősségű befolyásról,
világi presszió.
Igen, akár ugye Macron francia elnökről, akár Donald Trumpnak a megnyilatkozásairól és mindenféle nyilván a háttérben folyó lobby tevékenységéről beszélünk, tehát ilyesmire én nem emlékszem, hogy lett volna. Tehát ez azt mutatja számomra legalábbis, hogy az egyház helyzetében, státusában egy elég jelentős változás állt be a mostani, tehát ugye Ferenc pápa körülbelül 12 éve alatt, tehát hogy korábban inkább csak tényleg egy ilyen tiszteletreméltó muzeális darabként tekintettek az egyházra a világpolitikai vezetői, most pedig valamiért úgy érzik, hogy mégiscsak van ennek ennek szellemi hatása ennek a közösségnek a világra, és világszinten, világméretekben. Ugye Sztálinnak volt az a mondása, ez nem is legenda, hanem valóság, hogy is hány hadosztálya van a pápának. Nos, hadosztálya továbbra sincs, egy sem, de mégis ez a fajta szellemi befolyás, én úgy érzem, hogy Ferenc nyomán erősödött, és ezzel mások is számot vetnek.
Bár ha belegondolunk, vagy hát igazán én sem néztem ezt a kronológiát vissza, de úgy nagy kapitális világpolitikai történetben nem folyt bele direkt módon a Vatikán. Hát nyilván erről is szólhat, hogy úgy hat, hogy közben nem látjuk, csak a következményt érzékeljük.
Igen, a vatikáni diplomáciának többféle eszköztára van, több különböző szinten működik, ugye ebből van egy nyilvános, mindenki számára látható, ami mondjuk különböző megnyilatkozásokból, dokumentumokból, látogatásokból áll, ugye ezeket a közvélemény is teljes egészében ismerheti, de azért van itt egy nagyon jól működő diplomáciai szolgálat, amit ugye a vatikáni nagykövetségek, amiket ugye nunciatúrának nevezünk, tehát ezeknek a hálózata jelent, ők talán mindenki másnál, minden más államnál jobban átlátják az adott helyen folyó dolgokat, mivel hogy ők nem önmagukban az a 2-3 ember, mint diplomáciai képviselet kell, hogy az információkat begyűjtse, hanem ők a helyi katolikus egyháztól sokkal bőségesebb mennyiségben kapják ezeket, tehát én úgy gondolom, hogy ennek következtében nagyon reális képet tudnak alkotni egyes országok, országcsoportok, kontinensek és egészen a világ szinttel bezárólag azokról a folyamatokról, amelyek itt vagy ott meghatározóak, és ez ugye nyilván vissza is fordítható, tehát ha te jó és megbízható információkkal rendelkezel, akkor ugye könnyebben is tudsz a saját ügyeidben és a saját érdekeidben nyomást gyakorolni. Nem erős nyomásról beszélünk természetesen, nyilván ez a puha
célirányos odahatás, igen.
De azért ez nyilván jól tud működni, és hát még hogyha a világ nagy, mondhatnám szinte örökérvényű konfliktusaiban, akár Közel-Kelet, akár a hasonlók, nyilván a Vatikán sem, a Szentszék sem tud csodát tenni, vagy a pápa sem, de kisebb helyeken, kisebb jelentőségű, vagy inkább súlyú konfliktusokban azért ez a hatalom, ez a puha ráhatás elég jó hatékonysággal
tud működni. Az ukrán konfliktus esetében hangzott el egyfajta kritika is, hogy legalábbis az első szakaszban a Vatikán nem exponálta magát, vagy nem olyan mértékben lépett fel közvetítőként és feleket mérsékletre intő tényezőként, ahogy azt úgy kvázi eddig elvárták, vagy az eddigi közvetítő szerepét betöltötte. Ez áll ez a kritika, vagy ez csak így elhangzott, aztán tovább görgött, és tulajdonképpen nem volt a kritikának soha egy megfelelő kritikája.
Hát azért az ukrajnai háborúval kapcsolatos tanácstalanságot én most is érzem a világban, és a világnak minden területén, tehát minden országával összefüggésben. Igazából itt még szerintem mindig senki nem tudja, hogy hogyan lehetne hatékonyan békét teremteni, vagy legalább elindulni a béke irányába. A Vatikán szempontjából ez azért volt, és jelen időben is érvényes, ez azért egy kínos helyzet, vagy nehéz helyzet, mert hát ortodox országokról, ortodox többségű országokról beszélünk. Azoknak egyfajta belháborúja ez, ha fogalmazhatok így. Ugyanakkor ezekben az országokban, akár Oroszországban, de még erőteljesebben Ukrajnában, a katolicizmus is jelen van, és jelen akar lenni. És hát ugye ekkor itt a két kő között való örlődésnek az esetét is látjuk bizonyos értelemben, most elvonatkoztatva az igazság meg az erkölcs kérdésétől, de hogy ez diplomáciailag is egy nehéz helyzet.
Egy feladvány, igen.
Nem teljesen kívülállóként vagy jelen, hanem bizonyos érdekeltségekkel egy egyébként tőle távol álló és testvérháborúban. Hát ebben annyi csavar van, hogy ember legyen a talpán, aki ebben világos és hatékony és jól működő irányvonalat tud szabni.
Van egy olyan megközelítés ennek a pápaválasztásos probléma kötegnek, mert ugye szerte ágazó, hogy akkor üzenni lehet azzal is, hogy melyik földrészről érkezik a következő szentatya. Mert hogy Dél-Amerika eddig ugye árnyékban volt, most Ferenc által előlépett, bár az is érdekes és izgalmas, hogy ő soha nem látogatta meg Argentinát, és hogy ez egy, hát nem hogy jelzés, de hogy végül is pont arról szól, hogy ő föllemelkedett azon, hogy honnan, milyen millióból indul, dacára annak, hogy soha nem tagadta meg lényegében. Nos, van egy keleti opció, egy Fülöp-szigeteki jelölt, van Afrika, mint demográfiailag tartalék és jövős térség, ahol egyrészt még vannak országok, területek, ahova be tud jó értelemben hatolni, vagy meg tudja vetni a lábát a katolicizmus. Van Európa is azon belül ugye egy ilyen, hát ha nemzetire fordítom, egy ilyen olasz elvárás, ilyen lokálpatriót, hogy már rajtunk lenne a sor, és hát Trumpot emlegetted, nyilván onnan is érkeznek elvárások, hogy akkor az észak-amerikai kontinensnek is kéne már valamilyen módon jelen lenni. Hogy lehet ezt a kódot felbontani? Tényleg erről is szól a többek közt, hogy ha egy Fülöp-szigetek ki, az egy nagyon erős üzenet Kínának például?
Egy sporthasonlattal kezdtük ezt a beszélgetést, akkor én is valami ilyesmit mondanék most. Ez nem olimpia. Tehát itt nincs olyan, hogy 4 évenként egy másik kontinens kapja ugye a játékok megrendezésének a jogát. Tehát én nem hiszem, hogy igazán komolyan, aki döntéshozó helyzetben van, megfontolás tárgyává tenni, hogy az legyen a meghatározó szempont, hogy honnan jött.
De a szempontok egyike. Még ha ott van a vége felé, tehát nem tudom mi ezt.
A hallgatók most nem látják, én itt ingatom a fejem. Tehát nem, egyszerűen ezt nem tudom elképzelni.
Jó,
mert hogy itt másról szól a dolog, és ezért kicsit talán megtévesztő.
Az, hogy a civil logikánkat, Attila,
rávetítjük,
és azt mondjuk, hogy akkor, ha vannak érdekszférák, vannak hatalmi gócok, akkor ez persze, hogy le fog vetítődni, vagy kivetítődik a léptékeket betartva mindenfélét, de csak megjelenik. Tehát van egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen kényszer.
Hát persze, tehát vannak ilyen csoportosulások mindenféle értelemben, csak ezek a törésvonalak legtöbbször keresztbe vágják egymást. Tehát ugye, mint ahogy a diagramoknál tanultuk halmaz elméletből, hogy vannak metszetek, meg vannak, amik soha nem találkoznak, de hogy ezek a különböző szempontok egy ilyen nagyon sok dimenziós matrix-szerű összefüggésrendszert alkotnak, amiben éppen ezért nem lehet világos irányokat kijelölni. Mert hogy mondjuk, ha vesszük az afrikaiakat, ugye? Mondtad, hogy demográfiai tartalék, stb., tehát egyre erősebb az ő jelenlétük és számarányuk, legalábbis az egyháznak ugye az alsó meg a középső szintjein, oké, de közben ők ugye az egyháznak a konzervatív vonalához tartoznak nagyobb arányban, mint a többi térségben. Tehát, hogyha ugye mondjuk, hogy reformista vagy ilyen progresszív módon hozunk egy nem európai, sőt afrikai, sőt fekete bőrű pápát, az egyrészt ugye progressziónak tűnik, de valójában jó eséllyel inkább egy konzervatív fordulatot jelentene a gyakorlatban. Ugye akkor itt már is van egy ilyen keresztbe meccés, egy ellentmondás, hogy és akkor most melyiknek felelünk
akkor
meg az, azzal, hogy
az ázsiai, akkor az ázsiai Ferenc, akiről ugye
Táglé Bíborosnak
a beceneve feloldaná például ezt a feszültséget. Tehát egyrészt más kontinens, fajilag is, meg kulturális kódjait is tekintve egy teljesen új, friss szereplő, és ugyanakkor meg még hát folytatná ezt a ferenci hagyományt. Akkor ő lenne a mondjuk ilyen szempontból a sima megoldás, vagy tovább gondolás.
Hát egyrészt kérdés az...
Nem provokálni akarlak, csak most összevetve az afrikai jelöltet.
Abszolút jó kérdés. Két megjegyzést fűznék ehhez. Az egyik az, hogy soha nem tudjuk, hogy aztán tényleg valójában mit fog csinálni az illető. Tehát a megválasztás pillanatában mi gondolhatunk erről bármit, de olyan fordulatok voltak már ilyen szempontból az egyház történetében, hogy biztosat erről nem lehet mondani. Ugye amikor 23. János pápát megválasztották 1958-ban, ha jól emlékszem, igen, 58-ban, akkor ugye azért választották meg, mert öreg volt, és úgy gondolták, hogy az előző hosszú pápaság után most legyen egy kicsi időnk felszusszanni, vagy erőt gyűjteni, és
majd gondolni, hogy hogyan tovább.
Van egy pár évünk, aztán majd megint választunk, és na akkor az már olyan lesz, amilyet szeretnénk. Erre ez a szegény öreg pápa mit csinál? Ugye összehívja a második vatikáni zsinatot, aminek a végét meg se éli. Tehát ugye ő hamarabb meg is hal. És gyakorlatilag az az egyház, amit ma látunk, akkor és annak nyomán kezd el kialakulni. Tehát ugye egy ilyen, ezeket úgy szokták nevezni, nem túl elegáns módon, hogy átmeneti pápa, ő is tud olyat csinálni, ami teljesen meglepi a világot, és új fordulatot, vagy új irányt ad a hajónak. Na most ezért mondom, hogy Táglé Bíborosnál is tudjuk honnan jön, tudjuk, hogy nagyjából mit gondol teológiailag, de hogy aztán tényleg annak megfelelően fog-e cselekedni, amit mi most elvárunk tőle, ez korán sem biztos.
Mennyire hat oda nem csak a végeredményre, hanem erre a típusú korán sem biztos motívumra az, hogy magának a Vatikánnak, tehát a szentszéki belső struktúrának van egy keretalkotó ereje, ami nem azt fogja mondani, hogy egy pápa nem mehet el addig, mert ilyen és ilyen rendelkezések vannak, hanem valamilyen módon azt fogja sugallni, vagy tanácsolni, hogy mi eddig így tettük, és jó volt. ne feszegessük, vagy ha igen, akkor ne annyira. Tehát, hogy egy ilyen, most eltekintve attól, hogy reformista vagy konzervatív önmagában a világlátása, egy ilyen intézményi reflex, ami úgy vigyáz arra, hogy megőrizze magát. Nem kell nagyon megbolygatni, mert akkor nem tudjuk, mi lesz. Ha bolygatunk is, akkor nagyon módjával, nagyon fokozatosan, nagyon jól kitervezve, elgondolva. Tehát létezik egy ilyesmi, hogy akkor a legfelsőbb pozíció körüli holdudvar vigyáz arra, hogy ez a történet koherensen folytatódjon.
Pont ez az, amit ugye az előbb azt mondtam, hogy két dolgot fogok mondani, és csak egyig jutottam, de pont ez a másik, hogy...
És nagyon... nem arra gondolok, Attila, hogy most ők, mindenki ott egy nagy várakozásban van, és mindenki úgymond a posztját félti, és próbálja bebetonozni magát. Hanem úgy az egész szerkezet, mint hát ahogy a civil életben is tulajdonképpen bejön valaki, egy új igazgató, és egy adott pillanatban a tisztviselőhad összefoghat, nem csak azért, hogy most mondom az addigi előjogait ott balzsamozza, hanem hogy az úgy komfortos, az úgy tudjuk, hogy működött, eredményt hozott, nem kell földétlenül bolygatni csak azért, mert most éppen egy új vezető van.
Ferencnek a pápasága rendkívül intenzív volt ebből a szempontból. Tehát ott igenis fölbojdult és föl lett bojdítva szinte minden szférája az egyházi életnek. A tanítás tekintetében is ugye voltak olyan pontok, amelyek vitát szültek a tanítás értelmezése tekintetében. Intézményi szinten, szemlélet szintje, minden szinten valami megmozdult. És amit mondasz, az nyilván igaz, hogy lehet, hogy sokan most azt szeretnék, hogy ebben most belefáradtunk, legyen egy kicsi rendezés, nyugalom, nézzük újra a dolgokat, már olyan értelme, hogy rendezzük újra a dolgokat, de hogy egy kicsit most álljunk le a változás folyamatával, nézzük meg, hova jutottunk, értékeljük ki, és úgy döntsük el, hogy merre megyünk tovább, stb. Tehát egy kicsit csendesebb, nyugodtabb időszak következzen az egyház életében. Tehát nyilván ez nem csak a hivatalnok szemléletnek a leképeződése, hanem egyszerűen úgy gondolom az ember általános mentális igénye, hogy a nagy felfordulást kövesse egy ilyen megnyugvási időszak. Viszont megint erre csak azt tudom mondani, hogy itt nem egyes embereknek a szempontjai vagy véleménye fog dönteni, hanem egy olyan összkép, amit éppen azért nem lehet előre nagyon könnyen vagy egyáltalán nem megjósolni, mert nagyon sok tényezős. 133 ember fog szavazni.
Akik közül 60-an alig látták egymást, tehát így nagyon
van,
frissek.
Így van. Uh-huh. Nem is, nagyon nagy távolságra élnek egymástól, tehát Óceániából, hát az ember ugye hallott róla az iskolában, de ennyi körülbelül, amit mi is tudunk róluk, négyen vannak. Ami ugye nem tűnik soknak, de ha a lakosság arányos összehasonlításba veszük, akkor ez egy óriási szám. És ahogy mondtad, nagyon sokan vannak, ugye 80%-a a bíborosi karnak olyan, akit Ferenc pápa nevezett ki. Alig vannak néhányan, ugye akiket II. János pápa nevezett ki, ha jól emlékszem, öten vannak a 133, illetve 135-ből, ugye, hogyha a két távol maradót is számoljuk. Tehát itt valóban érezhető a testület összetételén, hogy inkább az a irányzat van számszakilag legalábbis többségben, amelyik már ennek a modernebb gondolkodásnak a keretei között lett kinevezve, amiben ugye szándékos volt az, hogy minél változatosabb legyen az összetétele nemzetiségi és földrajzi szempontból ennek a testületnek, illetve volt egy nagyon sok olyan kinevezés is, ami nem is a hagyományos szempontokat vette figyelembe, tehát hogy minél fontosabb legyen az a püspöki vagy érseki szék, amelynek a birtokosa ugye bíborosi címet kap, hanem nagyon sok olyan bíborosi kinevezés volt olyan státusokban, olyan munkakörökben, ahol ez korábban egyáltalán nem volt jellemző. Tehát, hogy például pápai nagykövetek, úgynevezett apostoli nunciusok is többen bíborosi kinevezést kaptak. Ez ugye korábban nem volt jellemző. Az arra rendszeresített rendfokozat, hogy ilyen katonai szlenget használjak, vagy szakkifejezést használjak, ugye az érseki, a címzetes érseki titulus volt, most ugye bíborosok is vannak közöttük, akik valamilyen speciális szempontból fontosak, illetve ugye a perifériák, ami Ferenc pápának az egyik legfontosabb kifejezése volt, amivel arcélt adott a pápai működésének. Nagyon sokan jönnek a perifériákról, tehát ugye az Óceánia is ide tartozik egyébként. Tehát olyan vidékekről, amelyek eddig nem voltak az egyház vezetésének legalábbis szervesen részei. Ugye ez olyan dinamikákat hoz a rendszerbe, ami akkor megint csak odajukadunk, hogy nehezen kiszámíthatóvá teszi a végső döntést. Ugye nyilván vannak különböző csoportosulások, amelyek mondom, ilyen akár egymást keresztbe metsző módon is szerveződhetnek, tehát egy ember több helyre is tartozhat ilyen értelemben, mert nyilván van egy földrajzi összetartás, lehet egy kulturális nyelvi összetartás, de nyilván az, hogy valaki modernista idézőjelben, vagy pedig inkább ugye a hagyományőrző csoportba tart, a tradicionalista csoportba tartozik, ugye ez is megint felülírhat mindent. És hát ugye nyilván itt eredményre kell jutni, tehát van egy eredménykényszer is, mert hát nem lehet a végtelenségig elhúzni a dolgot, ugye bár volt a történelemben 13. században egy olyan konklávi, ami majdnem 3 évig tartott, de hát ez most nyilván senkinek sem célja, hogy ez így legyen. Tehát eredményt kell produkálni, és ugye kétharmados eredményt kell produkálni, tehát a bíborosi testület kétharmadának kell felsorakoznia egy ember mögött ahhoz, hogy eredmény legyen.
Mondtad, hogy elképzelhető, hogy 2-3 napon belül, vagy hát ezen a héten már esetleg lesz fehér füst, ha mégsem, mert még ez is bele van kódolva, főleg, hogy így ez az összetétel arról is szól, hogy talán időnek kell eltelnie, hogy megismerjék egymást, akár egy ilyen döntési helyzetben is. Mert más dolog az, amikor kívül vagy, mármint a konklávén kívül, egyrészt nincs ez a fajta szigorú keret, meg, de hogy nem megy élesben a dolog, hogy így fogalmazzak. És más az, amikor ott elkezdik számolni. Ugye nagyon sok esetben volt az, hogy valaki hát favoritként indult, összegyűlt a 60-70 szavazat, utána meg leállt, muszáj volt más személyben gondolkodni. Tehát, hogy ha ez jövő hétre átcsúszik, akkor van lenne, vagy lehet egy ilyen olvasata, hogy már az egyház se tudja, hogy merre és hogyan? Tehát, hogy egy nem feltétlenül jó üzenete annak, hogy sokáig tanácskoznak, vagy ezt iktassuk ki, nem lehet ezt így ráerőltetni, ezt a sürgető álláspontot.
Ugye egyrészt az elmúlt napokban már számos tanácskozást tartottak a bíborosok. És ezek, még a konklávét megelőzően, alkalmasak arra, hogy ezt a fajta tájékozódást lefolytassák egymás között, hogy még azok is, akik messziről jöttek, és most vannak ugye először ilyen helyzetben, hogy tájékozódjanak, hogy egyáltalán mik a fő vonalak, esetleges jelöltek. Már nyilván azért hát személyekről is beszélnek. Tehát nem úgy mennek be a konklávéra, hogy tényleg egy szót sem beszéltek erről senkivel, hanem csak az ő fejükben van valami, és az lehet, hogy 103 különböző verzió. Nem, itt azért eltelt már jó néhány nap, ahol erre volt alkalom és lehetőség. A másik dolog pedig, hogy én nem gondolom, hogy akár pozitív, akár negatív üzenete lenne a konklávé időtartamának. Mert akkor azt is mondhatnánk, hogy ha gyorsan van döntés, elkapkodták. Ez sem érzem reálisnak. Ugyanakkor nem is érték az, vagy nem jelent nagyobb megfontoltságot az, hogyha nagyon sokáig elhúzódik. Ez nem akarom persze most feltétlenül ilyen vallási, meg teológiai irányba elvinni a dolgot, de hát mégiscsak ugye a Szentlélek munkájának az eredménye is, hogy milyen eredmény és hogyan születik. Én abban bízom, hogy marad ez a hagyomány, amit ugye említettem, hogy az elmúlt időszakban 2 nap alatt megszületett az eredmény, Ferenc pápa esetében, illetve 16. Benedek pápa esetében is. Az pedig, hogy végülis kire fog esni a választás, és hogy ő milyen utat fog bejárni, azt pedig igazából akkor fogjuk megtudni, amikor már mindenen túl leszünk. Tehát az, hogy mire van szüksége az egyháznak, hogy mi az, ami jó irányba viszi, mi az, ami talán visszafordítja, ezt nem a személy határozza meg, vagy nem csak a személy határozza meg, hanem itt azért mégis ugye az utóbbi időszakban egyre nagyobb jelentőséget és szerepet kapott a szinodalitás fogalma. Ugye ez Ferenc pápa örökség egyik, ha nem a legfontosabb eleme, és azt gondolom, hogy ezek a folyamatok, amelyeket ő még ugye csak elindítani tudott sok esetben, ezek azért bizonyos értelemben mára önjáróvá váltak. Tehát 180 fokos fordulatot ezekben nem lehet csinálni. Nem feltétlenül szükséges szerintem az, hogy persze nekünk kívülálló embereknek ez így izgalmas, hogy a személynek ilyen nagy jelentőséget tulajdonítsunk, hogy mindent a személytől várjunk. Itt ugye te is utaltál az intézménynek a nagyságára, összetettségére, bonyolultságára. Nagyon sok ilyen erő és tényező van, ami befolyásolja, hogy hova fogunk eljutni. Tehát a pápa fontos, a személye fontos, az üzenete fontos, de igazából az egyháznak, mint vallási spirituális közösségnek az életét, a jövőjét, a működését, mindannyian mi is hívő emberek a saját hozzájárulásunkkal közösen határozzuk meg.
Folyamat centrikus megközelítést próbálunk itt megejteni. Utaltál arra, hogy Ferenc pápa esetében elindultak, sőt időnként meglepően az addigi ritmushoz képest ütemesen és lendületesen mozdultak el súlypontok, szemléletek, akár konkrét működési szabályzatok szintjén is látszanak változások. Megint külsőként azt gondolná az ember, most attól függetlenül, hogy értékítéleteket fogalmazna meg, vagy azt mégsem merném, de hogy ha folyamat van, és hogyha annak van egy irányultsága, akkor lehet, hogy egészséges lenne, vagy szerencsés hagyni ezt a folyamatot, hogy ki is fussa magát, mert a pillanatnyi köztes leltár az még nem biztos, hogy minden szempontból releváns. Még nem futották ki magukat azok az irányelvek, intézkedések, javaslatok, amiket ő elindított, még nem fodrozódott végig ezen a hatalmas katolikus óceánon az, amit ő bedobott kavicsként a Vatikán környékén. Hogy látod ezt, hogy akkor, persze mondom, nem akarjuk mi innen Kolozsváról meghatározni, hogy mi lesz a szerencsés, de hogy ebben a megközelítésben lehet, hogy maximum arról kéne szóljon majd a szakmai vita a háttérben, hogy ez a folyamat, ennek az ütemét esetleg átgondolni, de önmagában az irányultság az maradjon.
Hát ugye szokták azt mondani más esetekben is, hogy ami van, az valakinek sok, a másiknak meg kevés. És Ferenc pápaságának a értékelésében is ez ütközik ki, hogy amiket ő elindított és meglépett és döntött, az valakinek sok, másnak kevés. Nagyon nehéz ugye mindenkinek a kedvére tenni. Ugyanakkor eszembe jutott most az is, hogy valahol olvastam, és milyen igaz, hogy a 20. század elejéig tulajdonképpen az egyszerű hívő ember nem is tudta, hogy ki a pápa, mármint hogy a nevét nyilván tudta vagy hallotta, de hogy nem volt az ő személye annyira fontos, mint manapság. Tehát ez ugye az általános világtendencia, hogy a személyiség, a vezető személyiségek ennyire középpontba kerülnek, de hogy korábban, tehát mondjuk a 19. századig, az egyház egyáltalán nem így működött.
De hát nem is látogatott annyit a pápa. Tehát hát ő elment a nyári lakra, kiszállt évente, és akkor eltöltötte ott a tó mellett a nyarat, meg gondolom egy-két ilyen nagyobb ünnepségre meghívták, de nem ez volt a jellemző, hogy utazó ügynökként, most nagyon rossz kifejezés, de mindenképpen valamilyen szinten ilyen diplomáciai főszereplőként részt vegyen a világmozgásban.
Igen, tehát ő valahol ott volt, messze a távolban, ő vezette az egyházat, nyilván imádkoztak érte, mert ugye az benne volt a liturgikus könyvekben, de amúgy nagy jelentősége az ő konkrét személyének nem volt. Ugye ez megváltozott, és talán ennek köszönhető vagy tulajdonítható az is, hogy mi most erről a kérdésről itt beszélgetünk. Hogy ma már ezt nem így éljük meg, hogy a pápa választás az nem pusztán annyit jelent, hogy valaki Szent Péter utóda lesz, és a feladata a hit tisztaságának őrzése, hanem többet és mást várunk tőle, igazi iránymutatást. Ugye nem véletlen, hogy Ferenc pápával kapcsolatban is milyen ilyen epiteton ornászok, ilyen díszítőjelzők jelentek meg a publicisztikai műfajokban, meg ugye a közvéleményben is, hogy mit a bárányszagú pápa, vagy a Ferenc pápának, mint ilyen jóságos nagypapának a tételezése. Ugye ezek egyrészt azt jelzik, hogy nekünk erre szükségünk van, ezekre a szerepekre, hogy ezt valaki eljátsza, vagy nem eljátsza,
felvállalja,
így van ez a jó kifejezés, illetve hogy az egyház is másképpen kezd működni olyan értelemben, hogy másképpen kommunikál házon belül is, meg házon kívül is. Tehát ugye ez nagyon erősen függ attól, hogy milyen személyisége lesz most minden hitbéli és egyéb és földrajzi elhelyezkedés és minden egyéb mellett, milyen személyiség lesz a pápa. És azt gondolom, hogy ebben az értelemben, ugye az utóbbi időszakban, de nem Ferenccel kezdődően, hanem már jóval korábban, ez a fajta lelkipásztori irányultság kezd egyre erőteljesebben megjelenni, ami a mai nappal bezárólag ugye benne érte el a csúcspontját, de nyilván lehet ezen az úton még tovább is menni, lehet egy kicsit más hangsúlyok irányába elmozdulni. Ugye ezért is szokták például Erdő Pétert, aki elsősorban egyházjogászként tevékenykedik, tudományos és minden tekintetben ezen az úton mozog, hogy egy kicsit ugye ez a rendrakás, amiről már beszéltünk, a kiegyensúlyozás, a különböző részek harmóniájának az újra teremtése lehetne a feladat. feladata ebből kiindulva. Egy biztos, a személyiség nagyon fontos, és akik a döntést hozzák, nyilván, mert ugye mondtam, hogy mit nem mérlegelnek szerintem, vagy legalábbis nem olyan erősen, de ezt biztos fogják, hogy olyan embert kell Ferenc pápa, és ugye történelmi méreteiben Szent Péter utódaként az egyház élére állítani, aki az egyházat úgy tudja megjeleníteni, hogy az mind kívül, mind belül, mind a hívő, mind a nem hívő, vagy a más vallású, más felekezetű emberek számára is azt a krisztusi üzenetet jelenítse meg, amiről egyébként folyamatosan beszélünk, és ami igazából a középpontban áll, tehát az evangélium. Hogy azt tudja ő hitelesen képviselni, szerintem ez a legfontosabb kritérium, és azt gondolom, hogy a 133-ak is olyan embert keresnek, aki ennek tud elsősorban megfelelni.
Mennyire nyomasztó? Gondoljunk bele abba, hogy már elhangzik az első beszéd az erkéről. Persze, ilyenkor a ceremónia, meg a bejáratottság, meg a szokás rend az nagyon sok mindent levesz a szereplő válláról. Van egy forgatókönyv. Igazándiból nem kell azzal törődnie, hogy hogyan tovább az első lépések szintjén legalább. De hogy azért Ferenc öröksége nem csak arról szól, hogy beindított folyamatokat, hogy ha lehet így mondani, még ember közelibbé hozta az egyházfőt. Rálicitálni? Vagy éppen azzal vinni tovább egy üzenetet, hogy másként, ha nem is görcsösen, de adni saját magadat? Tehát, hogy ilyen értelemben is lehet a döntés hátterében egy érv, hogy lássuk, hogy milyen alkat követi az épp most befejeződött periódus meghatározó személyiségének a munkásságát? Mert ez egy permanens törődésről szól. Tehát nyilván a kronológiák azok tólig tartanak, és ha listát nézzük, akkor egymás után jönnek a pápák, de ez egy kontinuum lényegében.
Hát én azt gondolom, és abban bízom, sőt meggyőződésem, hogy a mai egyház érti a kornak a szavát. Aztán, hogy az egyes emberek ezen belül akarnak-e ezzel azonosulni, vagy éppen elutasítják, az egy másik kérdés. De én úgy gondolom, hogy mindenki érti, hogy a világ most hol tart, mire van szüksége, mire vágyik, mit tud, mit nem tud. A felelősség éppen abban áll, akárha a konklávén résztvevő bíborosokról, akár majd a leendő új pápáról beszélünk, hogy igen, a felelősség ott van, hogy meg kell hozni a döntést, hogy beleállunk-e abba, meg amebbe, meg és így tovább, ugye az összes olyan kérdésbe, ami ugye problémaként, nehézségként fölmerül, vagy pedig úszunk az árral, lesz, ami lesz, mi csak próbálunk valahogy a víz felszínén maradni. Ferenc pápa ilyen értelemben mondhatjuk, hogy egy meglehetősen, sokak szerint túlságosan is proaktív személyiség volt.
Egy kényelmetlen előd. Akár igen, így is lehet.
Sokak számára igen. Kényelmetlen, hiszen ugye a kritikák között ez talán a legerősebb, ami megjelent, hogy mindenhol fölkavarta a port, és még nem tudjuk, hogy amikor leülepszik, hogy ott igen. Akkor mit fogunk találni. Uh-huh. 12 év, hogy sok vagy kevés, ugye ez nyilván egy viszonylagos vitatható dolog, az biztos, hogy valóban a por nem minden helyen szállt le, hogy akkor onnantól egy reális és valós leltárt tudjunk az adott kérdés kapcsán felállítani. Tehát a következő pápának nyilván ez egy nehéz örökség lesz, és nem csak azért, mert sok része vitatott, hanem azért is, mert sok pontjának a vonatkozásában még nem látjuk, hogy mi a végső ítélet róla, pozitív, negatív, vagy éppen semleges. És ezeket tovább kell vinni, már olyan értelemben, hogy ezekre reagálni kell, ezeket számot kell vetni, és meg kell határozni, újra meg kell határozni az irányt, akkor is, ha az ugyanaz lesz, mint ami eddig volt, de erről világosan, vagy legalábbis érthetően döntést kell hozni, állást kell foglalni. A pápának a személyisége ezért meghatározó szerintem, mert viszonyulnia kell elődjéhez, viszonyulnia kell a 2000 éves egyháztörténethez, de ahogy mondtam már az előbb is, elsősorban az evangéliumi üzenethez kell viszonyulnia, annak kell egy sajátos interpretációját adnia, ami mondhatjuk így, hogy hát ugye nem véletlenül jelmondattuk is van általában, mindig
van,
a pápáknak, ugye azért az nagyon sokszor jó iránymutatás ebből a szempontból.
100 napot nem szoktunk várni, mert ez azért nem arról szól, de azért hogy látod, hogy körülbelül a megválasztása után nekünk a tetőteraszon mikor érdemes úgy leülni, hogy a még le nem szállt por, az már leülepedett, hogy az első döntések, közszereplések, megnyilatkozások már úgy gyűlnek össze olyan kritikus mennyiségű, amit már lehet kommentálni, lehet értelmezni, értékelni, vagy skiccelni, hogy mi az elképzelésünk róla.
Most egy általános választ adok erre a kérdésre. Szerintem ezzel azt érdemes megvárni, hogy a pápa kiadja az első saját kezű, nagyobb terjedelmű, mondhatjuk, hogy programadó dokumentumát. Ugye Ferenc pápa esetében ez az Evangelii Gaudium kezdetű írás volt, és az, hát most már nem emlékszem, hogy milyen időtávon jelent meg ugye az ő megválasztását követően, de emlékeim szerint eléggé gyorsan, mert igazából ő maga is ugye ott foglalta össze az ő kormányzati alapelveit, egyházról vallott felfogását, prioritásait, stb. Hogyha lesz egy ilyen dokumentum a következő pápa esetében is, ami ezzel a fajta igényességgel és szándékkal jön létre, akkor szerintem ott abból nagyjából az irányok mindenképpen ki fognak derülni.
Hát ezt fogjuk akkor áttárgyalni adott alkalommal. Koncz Attila teológussal, az MCC Kolozsvári Képzési Központja oktatójával, akinek köszönöm, hogy itt volt. Várjuk a füstöt, legyen az fehér, és legyen minél hamarabb, minél egyértelműbb, aztán majd újra megbeszéljük itt a tetőteraszon. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkoznak a hallgatók, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.